428. énekünk így kezdődik. Szegény szívemnek nincsen tisztasága.
Szegény szívemnek nincsen tisztasága.
Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól, aki önmagát adta bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból, Istennek, a mi atyánknak akarata szerint, akié a dicsőség örökkön örökké. Ámen. A Szent Háromság ünnepe utáni negyedik vasárnapon hallgassuk meg az ez alkalomra igehirdetés alapjául kirendelt levélbeli szentigét, amint megírva találjuk azt Pál apostolnak a római gyülekezethez írott levele második részében, a 14. verstől a 24. versig a következőképpen. Mert amikor a pogányok, akik nem ismerik a törvényt, természetes eszük szerint cselekszik azt, amit a törvény követel, akkor ezek a törvény nélküliek önmaguknak törvényük. Ezzel azt bizonyítják, hogy a törvény cselekedete be van írva a szívükbe. Erről lelkiismeretük és egymást vádló vagy éppen védő gondolataik együtt tanúskodnak majd azon a napon, amelyen megítéli Isten az emberek rejtett gondolatait az én evangéliumom szerint Krisztus Jézus által. Ha pedig te zsidónak nevezed magadat, aki a törvényre hagyatkozol, és az Istennel dicsekszel, és azzal, hogy ismered az ő akaratát, és meg tudod ítélni, mi a helyes, mert megtanultad a törvényből, és meg vagy győződve arról is, hogy te a vakok vezetője vagy, meg a sötétben járók világossága, az oktalanok nevelője és a kiskorúak tanítója, mivel tied a törvényben az ismeret és az igazság teljessége, ha tehát mást tanítasz, magadat nem tanítod? Aki hirdeted, hogy ne lopj, lopsz? Aki azt mondod, hogy ne paráználkodj, paráználkodol? Aki utálod a bálványokat, templomrabló vagy? Aki a törvénnyel dicsekszel, a törvény megszegésével gyalázod az Istent? Bizony miattatok káromoltatik az Isten neve a pogányok között, úgy, amint megvan írva. Ámen. Kedves igehallgató gyülekezet, Pál apostol alapvető dolgokat tisztáz a római levelében. És megmutatja, hogy Isten igéjét ismerő emberek, meg azt nem ismerő emberek egyaránt bűnösök az Isten előtt, és mind kegyelemre szorulnak. Majd a következő fejezetben, a harmadik fejezetben találjuk ezt a mondatot, hogy nincs különbség, pedig ugye mennyi különbség van az emberek között, vallási tekintetben, erkölcsi tekintetben is mondjuk mi, de a lényeget illetően ezt írja Pál, nincs különbség. Mindnyájan vétkeztek, és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül. Mit jelent ez? Hát már az első fejezetben tisztázza, hogy mindnyájan úgy jöttünk erre a világra, hogy Isten haragja alatt vagyunk. Megzendíti az evangélium lényegét, mert azt akarja megmutatni, hogy milyen csodálatos az Isten kegyelmének a hatalma Jézus Krisztusban. Nem szégyellem az evangéliumot, mert Istennek hatalma az minden hívőnek üdvösségére, zsidónak először, meg görögnek is. Mert Isten igazsága van kinyilatkoztatva abban, hitből hitbe. Aztán a kifejtésbe azzal kezd bele, hogy Isten haragja van kinyilatkoztatva ugyanis a mennyből az emberek minden istentelensége és hamissága ellen, azok ellen, akik hamisságukkal feltartóztatják az igazságot. És bemutatja az embert általánosan, hogy milyen az ember. Lehet, hogy külsőleg rendes, de a szívében akkor is mi van. És aki külsőleg rendes, az nem dicsekedhet azzal szemben, akinek nyilvánvaló és égre kiáltó bűnei vannak látványosan. Mert aki külsőleg rendes, annak a szívében is ugyanazoknak a bűnöknek a hajlamai és indítékai megvannak. Különböző specializálódással. Van, aki külsőleg hűséges, rendes, kitart a házasságában, mert Isten rendje a házasság, de ott belül azért előjönnek azok a gondolatok, érzések, kívánságok, amikről az Úr Jézus megmondja a hegyi beszédében. Ugye elsősorban férfi hallgatósága volt, mert a nyilvánosságban a férfiak mozogtak akkor, és ezért a férfiaknak célozza be. Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek, ne paráználkodj, ne légy házasságtörő, én pedig azt mondom nektek, hogy aki rávágyással tekint nőre, már paráználkodott, már házasságot tört azzal a szívébe. És ez az, amit senki el nem háríthat magától, hogyha külsőleg nem is cselekedtem bűnt, és nem is voltam hűtlen. De mi az, ami megfészkelt, ha csak pillanatokra is a szívemben? Hát, ha még nem pillanatokra. Hát akkor nem szólhatom le ám a másikat, hogy az milyen bűnös, az milyen hűtlen. Miközben Isten igéjének az ítéletét a bűn fölött ki kell mondanunk. De ezt a hívő ember csak úgy mondhatja ki, hogy maga is megalázkodik az Isten ítélete alatt. És annak a tudatában, amit itt Pál apostol leír, hogy mindnyájunk szívének a titkai is nyilvánvalókká lesznek majd. Jézus Krisztus színe előtt, mert az Atya az ítéletet egészen a fiúnak adta át. Ez evangélium, ez örömhír, az lesz a bíránk, aki megváltott bennünket. De akinek ő nem kellett, mint megváltó, annak félelmetes. Hogy az lesz a bírám, akinek vére kárba veszett rajtam, mert nem kellett az ő váltsága. Azon a napon, amikor majd mindnyájunknak leplezetlenül kell odaállni a Krisztus ítélő széke elé. Ott mindenki fog derülni. Amit itt nem akartam megvallani a bűneimből, az ott nyilvánvalóvá lesz. Amit itt megvallottam, és eltörölte az Úr Jézus vére, arról meg említés sem fog történni az örökké valóságban. Megbocsáttattak a bűneid. Milyen fenséges, amikor Jézus Krisztus maga mondta ki ezt, gyámoltalan, kegyelemre szorult, nyomorult emberek élete fölött. megbocsáttattak a bűneit. Neki van hatalma bűnöket megbocsátani a földön. Nem csak akkor, amikor itt járt, a kereszt felé tartva, akkor is azért volt hatalma isteni módon a bűnöket megbocsátani, eltörölni. Mert a kereszt felé tartott, hogy önmagát adja váltságul, engesztelő áldozatul értünk. Mindezt elvégezte, és most a mennyből szól, ad kijelentést. A hangzó igén keresztül, az írott igén keresztül, hogy aki hisz ő benne, annak örök élete legyen. És az Isten igéje ilyen világosan tisztázza és egyszerűen ezeket. Aki hisz a fiúban, annak örök élete van, aki pedig nem engedelmeskedik a fiúnak, az nem lát életet, hanem az Isten haragja marad rajta. Akár zsidó volt, akár pogány, akár névleges keresztjén, hogy megérkezzünk magunkhoz. Mert minket kell, hogy most szíven üssön az, amit Pál apostol a kortárs zsidó néptársainak, az ószövetségi gyülekezet tagjainak elmondott, hogy miattatok gyaláztatik Isten neve a pogányok között. Ezékiel prófétától idézi. Mert amikor Isten büntetése nyilvánvalóvá lett az ő hűtlen népén, akkor újjal mutogathattak rájuk a népek. És amikor a bűneikben látták őket, hogy hát ezek is bálványokat imádtak meg, meg még a vallásosságukat is áthatja ez a különös önösség, ez a számítás. Ugyan már, hát hogy lennének különbek. Na most, amikor a névleges keresztjéneknél ugyanez mutatkozik meg, hát a szíven kell, hogy üssön. Érzékenyek ám az emberek, a világ fiai, leányai is a képmutatásra. Sőt, sokszor már eleve ezzel az előítélettel nézik, figyelik azoknak az életét, akik magukat hívőknek vallják, és az Isten igéjére hivatkoznak. Ó, de sokszor kell az őszinte hívő embernek is, aki Isten világosságában jár, érzékeny lelkiismerettel, és a bűneit, amint Isten szent lelke figyelmezteti ott belül, viszi az Úrhoz, hogy Uram, tisztíts meg ettől a gondolatomat is. És ez az őszintesség az, ami kisugárzik egy valódi hívő ember életéből. De mennyiszer kell azzal találkozni, hogy eleve azzal az előítélettel szembesülünk, hogy hát ez is biztos csak papol, mint a többi. Hát az nem lehet, hogy valakinek tiszta indítékai legyenek ott belül. De lehet akkor, ha Jézus Krisztus a szívem lakója lett, ha Isten szent lelke munkálkodik bennem, és megszabadít engem a saját családságomtól, és győztessé tesz a saját családságom és tisztátalanságom fölött, parázna gondolataim fölött, hűtlenségem fölött, képmutatásom fölött. De csak így lehet, ha Jézus Krisztus uralma bennem érvényre jut a Szentlélek munkája által. És itt kell megérteni azt, hogy az ige ismerete önmagában nem elég. Az meg egyenesen tragédia, amikor az ige ismeretéből önigazolást gyárt magának valaki. És fensőbségesen ítéli el a másikat a bűnében, adott esetben a nyilvánvaló bűnében, hogy hát ez milyen. És tényleg abban a bűnben van, de semmit nem használ, ha én fensőbségesen ítélkezem fölötte. Se neki nem használ, se nekem nem használ. Pál apostol itt sorolja. Te, aki azt mondod, tanítod a többieket, hogy ne lopj. Lopsz? Lehet, hogy nem direkt, nem közvetlenül veszed el a másikét. Luther azt írja ennek a parancsolatnak a magyarázatában, hogy a jogosság látszatával. Na, ilyen lopás aztán rengeteg van. A jogosság látszatával. Igényelni, megszerezni. Valamiképpen előtérben nyomakodva. Mert nekem az jár. Ja, lehet, hogy a másiknak is járna, de hát én azért fontosabb vagyok. Azt mondod, hogy ne lopj és lopsz. Aki hirdetett, hogy ne paráználkodj, paráználkodsz. Meg tudod mondani, és tényleg úgy van, hogy a házasság nélküli együttélés az paráznaság. Na de mi van a te gondolataidban? Az én gondolataimban? Tehát nem hirdethetem úgy az igét, hogy azt magam felé is ne fordítanám. És megint ott vagyunk, hogy a szívek gondolatait, rejtett dolgait, titkait is meg fogja ítélni az Úr Jézus Krisztus a manapon. Akkor csak egy használ, nem elég tudni az igét, hanem amit tudok az igéből, azt szorítson oda az Úr színe elé. Azt mondja Jézus Krisztus, hogy boldogok, akiknek szívük tiszta, mert ők az Istent meglátják. És akkor olvassuk az igében, hogy nem megy be az Isten örök országába semmi tisztátalan. Hát akkor meg kell tisztulnom. És itt nagyon fontos ennek az éneknek néhány sora, amit énekeltünk. Ki magát szentnek és tisztának véli. Önmagát immár az el is ítéli. Nem lehetek másképp tiszta, csak úgy, hogyha bűnbocsánatot nyerek Istentől. Ha Jézus Krisztus vére tisztít meg Isten szent tekintete előtt a bűneimből. És akiknek így adott ajándékba tiszta szívet az Úr. Igen, azok boldogok, mert meglátják az Istent. Mit kérhetünk? Azt, hogy tisztíts meg teljesen. És csak ebből az alapállásból, amiben ott van az Úr előtti meghódolás, az őszintesség, Jézus Krisztus szín előtt, csak ebből az alapállásból lehet nekünk kimondanunk az igét, és figyelmeztetni a másikat, meg megpróbálni oda segíteni Jézus Krisztus elé. Mert tényleg Jézus Krisztusra van szüksége, zsidónak is, pogánynak is, mindenkinek. És akkor még kiemelten a névleges keresztjéneknek, hogy valóban krisztusos emberek legyenek, ne csak a nevük legyen az. Utálod a bálványokat, és templomra blóvat? Nem adod meg Istennek azt, ami az Isteni? Nem adod oda? Szolgálatban? Vagy pénzben is? Azt, ami az Úr ügyének előmozdítására való ebben a világban? Most csak említem a tizedet. Ó, szövetségi mérték, az új szövetségben nincs parancsolva, csak említve van. A törvénnyel dicsekszel, a törvény megszegésével gyalázod az Istent? Amikor az ember elkezdi csűrni, csavarni az igét, amit tud az igéből, és elkezdi magyarázni. És amikor aztán ráadásul ez még az Isten szeretetére történő hamis hivatkozással megy. Mintha a Szent Isten egy mindent elnéző rezgőszakálú aggastyán lenne, akinek az a kötelessége, hogyha én bajban vagyok, akkor segítsen rajtam. Na hát ilyen nincs. Ilyen Isten nincs. Hanem van az a Szent Isten, akivel csak úgy lehet megbékülnöm, hogy ő békéltet meg magával, az ő fiának áldozata által. És akik valóban hisznek az élő Istennek, akik nem csak tudják az igét, nem csak tanulmányozzák a Bibliát, hanem Jézus Krisztusra hallgatnak. Előtte megnyitották a szívüket. Azoknak az a dolga, hogy Krisztusért járva követségben, mintha az Isten kérne mi általunk, úgy kérünk, béküljetek meg az Istennel, mert azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi az Isten igazsága legyünk ő benne. Ugyanezt, ami nagyon tömény megfogalmazás mondja a másik levelében, ezt az előbbit a második korintusi levélből idéztem, a galáciai levelében így mondja Pál apostol, hogy Krisztus váltott meg minket a törvény átkától úgy, hogy átokká lett értünk. Ez az ára annak, hogy mi tiszta szívet kapjunk, és bemehessünk az Isten országába. És ha ez nem kell, akkor hiába bármiféle igeismeret, bármiféle teológiai képzettség, hiába bármiféle magas szintű emberi erkölcsiség is, ha a szívnek a gőgje, a hitetlen, kemény gőgje ellene áll az Istennek. Sok-sok rendes embernek épp ez a belső gőg a fő bűne, és ez nehezebben törik le, és ezen a téren nehezebben jut belátásra az ember, mint ahol valakinek az életében nyilvánvaló bűnök vannak. És nyilvánvaló, hogy az árokban fetreng részegen. vagy kiütötte magát a kábítószerrel, vagy esik egyik kapcsolatból a másikba, mert a szexualitásban keresi a boldogságot, de ott nem találhatja meg. Soha. A boldogság akkor van, ha van igazi szeretet, ragaszkodás, és majd ebbe tartozik bele a szexualitás is. Hűséges szeretetbe. Ezeket az Isten igéjéből ki kell mondanunk, de nem fensőbséges ítélkezéssel, hanem rámutatva arra, hogy van megváltó, szabadító, Jézus Krisztus. Add át neki az életedet. Majd ő kézbe veszi, és tud vele mit kezdeni. És mi van azokkal, akik nem hallhatták az igét? Nem ismerik Krisztus evangéliumát? Hát az egészen megdöbbentő, ugye az ige szakaszunk első részében. Pál apostol rámutat arra, hogy akik nem ismerik az igét, azokat is érik Isten felől hatások. A lelkiismeretükben. És rengeteg embernél kiderül, ha előbb nem, majd Krisztus színe előtt ki fog derülni, hogy mi mindent tudott ez az ember is, talán töredékesen, de tudott abból, hogy mi az Isten szerint való. És a misszionáriusoknak, amikor olyan népek, törzsek közé vitték Krisztus evangéliumát, akik addig nem ismerték Isten igéjét, voltak megdöbbentő tapasztalataik. Csak az egyik, ami nekem nagyon emlékezetes marad, Vacsmannének a Hát ezzel mi lesz című könyvében olvastam még 40-valahány évvel ezelőtt. Ő maga is, mint kínai keresztjén, akit aztán Mao Tse-tung idejében börtönbe zártak, sokakat ki is végeztek, őt börtönben tartották, amikor végre 20 év után szabadulhatott, akkor meg meghalt. Valószínű, hogy megmérgezték. De ennek az embernek az életéből sugárzott Krisztus jelenléte. És ő elmondja, hogy valahol Kínában valakinek hirdette Jézus Krisztus evangéliumát, és az illető azonnal hitre jutott, azonnal befogadta Jézus Krisztust. Ez még neki is különös volt, és ez az illető elmondta, hogy ő most hallotta először Jézus Krisztus evangéliumát, de az életében ez a második alkalom, amikor ő a lelkében Istennel érintkezésbe került. Mert még gyerekkorában, amikor az anyja elvitte a hegyekbe egy ilyen pogány bálvány úgynevezett szentélybe, akkor történt az, hogy ő egy óvatlan pillanatban félreosont, föltekintett az égre, és a maga módján az ismeretlen Istenhez imádkozott. Ó Isten, bárki vagyis, én nem hiszem, hogy ebben a szentélyben laksz, hiszen te nagy vagy, itt meg minden kicsiny és piszkos, nem hozzád illő. Bizonyára fenn az égben élsz, nem tudom, hogyan találhatlak meg. De kezedbe teszem magam, mert a bűn igen erős és vonz a világ. Átadom magam neked, bárki vagy. És valamit ez a fiú ott a hegyen akkor átélt. Az ismeretlen Isten megérintette a lelkét. Sok minden fog kiderülni majd Krisztus színe előtt. Arról, amiről mi emberileg nem tudhattunk. Hogy egy-egy olyan ember életében is, aki nem ismerte az igét, de a lelkiismerete érzékenységében engedett az Istentől jövő hatásoknak. Hát hiszen az egek beszélik Isten dicsőségét és kezének munkáját az égboltozat. Meg az erkölcsi érzék is töredékesen ott van az emberek lelkiismeretében. Ha valaki ennek engedett, Isten tudott munkálkodni az ilyen ember életében is. És az Ószövetség is hoz példákat arra, amikor a pogányságból emberek oda találnak az élő Istenhez. Ezzel szemben milyen rettenetes. Ha azok miatt, akik az élő és igaz Istenre hivatkoznak, de hamisan, azok miatt káromoltatik, gyaláztatik Isten neve a pogányok között. Az Istent nem ismerők között, a hitetlenek között. Csak az lehet a fohászunk, Uram, miattam ne gyaláztassék a te neved, az életem hadd legyen őszinte a te világosságodban folyó élet. Tisztíts meg teljesen, szentelj meg, hadd legyen fényedből fénysugár az életem, míg a homályon át, a lelkem otthonát, világosságodat elérhetem. Ámen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, mi hallhatjuk a Te igédet, olvashatjuk. Könyörülj rajtunk, hogy senki ne legyen közülünk olyan, mint azok, akiket az Úr Jézus panasza így leplezett le, hogy ti tudakozzátok az írásokat, mert azt hiszitek, hogy azokban van az örök életetek, és azok rólam tesznek bizonyságot, mégsem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen. Könyörülj, Uram, Istenem, rajtunk, hogy mi mind az Úr Jézushoz jöjjünk valóban. Ne próbáljunk gőgösen dicsekedni, fensőbséges ítélkezéssel másokkal szemben. Hadd imádkozzunk inkább azokért is, akik nem ismerik még igédet, hogy engedjenek lelkiismeretükben a tőled jövő hatásoknak. És te megkönyörülsz azokon, akik téged keresnek, bárkik is, akármilyen hamis hiedelmek fogjai, vagy bűnök megkötöző erejének a rabjai, démoni kényszerek alatt gyötrődnek, akik hozzád fordulnak, te megkönyörülsz azokon. Könyörülj rajtunk is mindenkin közöttünk, hogy igéd foganatos legyen bennünk igazán, hogy Jézus Krisztust, mint megváltó Urunkat ismerjük, elismerjük, benne bízzunk, ne magunkban, ne a magunk vélt igazságában. Ne mi ítélkezzünk, hanem amikor kell, akkor a te ítéleteidet mondjuk ki a bűnnel szemben, de úgy, hogy elsősorban magunkat hagyjuk megítélni. És hadd tudjunk Jézus Krisztushoz segíteni, hívni másokat még. Így áld meg mindenütt a tieidet. Különösen is könyörgünk üldözött hívő testvéreinkért, szerte a világon, keleten és nyugaton, a terheket hordozókért. Áld meg a bizonságtételüket. Hálát adunk, hogy nálunk oly sok helyen akadálytalanul hangozhat a te igéd. Itt ebben a megszépült templomban is, vagy Érpatakon is immár, ahol megújíthattuk a majdnem rommá lett templomot. Hadd épüljön ott a lelki templom, megtérő emberekből, Jézus Krisztushoz oda találó, ő benne hitre jutó új hívekből. Áld meg mai napunkat, és legyen áldás az egész életünk. Könyörgünk azokért, akik bánatot, gyászt hordoznak, ha tudjanak hozzád fordulni őszintén, ők is, és vigasztalást nyerni bűnbocsátó kegyelmedből, és élő reménységet hadd találjanak az értünk megfeszített, de föltámadott Jézus Krisztusban. Ámen.
Jézus, a te beszéded teremjen jó gyümölcsöket, szent igéd és szent lelked ítélje meg bűneinket, vigasztaljon bánatunkban, bátorítson halálunkat.